hanem a jelenben nézz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Napfényben Tolnáról száll a muzsika, az országjáró ma Tolna kincseit, értékeit és érdekes egyéniségeit mutatja be önöknek, és bizony-bizony árnyékban húzottunk itt Tolna főterén, a polgármesteri hivatal előtt, ahol az országjáró mai állomás helye kialakításra került, mert meleg van. Na de a tolnai település azért sok minden kincset ígér, például a Hold Dunáról rengeteget fogunk ma beszélni, különféle megközelítésben, és történelmi emlékeket is idézünk majd, úgyhogy érdemes lesz ma is az ország járóval utazni egészen negyedhatig, és miközben ezt mondom, már is ide lépek a két fiatal klarinétos hölgyhöz, Lelovics Lilihez és Kádár Kinga Rékához. Először Lilit kérdezem, izgultatok?
Igen.
De miért? Hát olyan ügyesen játszottatok, és nem az első fellépés, persze nyilván más, hogyha az egész fúvózzenekar ott van a hátatok mögött, igaz-e?
Igen, igaz, hogy más.
És mióta muzsikálsz, Lili?
3 éve klarinétozok, előtte furuljáztam.
És a klarinét az kedvesebb, vagy lehet, hogy majd más hangszert is kipróbálsz? Ugye furujával kell kezdeni, ugye ez az alap?
Igen.
És miért lett belőle klarinét? Ki javasolta, vagy te választottad el a hangszert?
Hát igazából a klarinét tanárom javasolta, mert hogy szép hangszer.
Nagyon szép hangszer is, nagyon nőies hangszer is itt áll mellettet, Kádár Kinga Réka. Nálatok volt a családban muzsikus?
Igen, a papám trombitált.
És itt van, és szurkoló közekként, itt van a hátad mögött, és nagyon izgult. Lehet, hogy még jobban izgult a család, mint te, igaz?
Igen.
Na és neked miért jó zenélni? Mit szeretsz a muzsikálásban?
Mindig boldoggá tesz, és nagyon jó.
Tehát, hogyha valami nem sikerült mondjuk az iskolában, az órán, matek órán, vagy történelem órán, akkor jön a klarinét, és megvigasztalódik a szíved?
Igen.
És egyébként szoktál-e otthon muzsikálni, akár a nagypapával együtt, vagy a családnak?
Szoktam, igen.
És miket szoktatok akkor játszani?
Hát mindenféle darabokat, amit például a Lilivel játszunk, dúók, meg zenekaros darabok.
Azt mondták nekünk, akik segítették a mai műsort elkészíteni, hogy ti nagyon jó barátnők is vagytok, igaz-e, Lili?
Igen, igaz.
Na és a zene hozott benneteket össze, vagy már előtte az iskolában is barátkoztatok, és ez csak egy különleges kapocs?
A zene hozott minket össze.
És milyen, amikor felléptek a zenekarral? Tehát mondjuk mentek-e mostanság valahova az egész fúvós zenekarral, Réka?
Nagyon jó. Akkor is mondjuk egy kicsit izgulunk, de nagyon jó.
És a mekkora a fúvós zenekar? Hány gyerek van a színpadon, amikor mindenki eljön körülbelül?
Hát szerintem kb. Olyan 30.
És mi a legközelebbi fellépés? Vagy most már csak a nyári szünet következik? Lassan már arra készül minden gyerek?
Hát szerintem igen, meg ugye nyáron majd megy a zenekar Kínába.
Komolyan Kínába mentek? Hát ez egy nagy utazás lesz, és hogyan készültek erre?
Mondta ugye klarinét tanárunk, hogy ugye útlevelet, meg ilyeneket szerezzünk be.
Gondolom a szülők, anyukák ezt már nagy erőkkel intézik, és ti hogyan készültök? Milyen darabokat visztek?
Hát... nagyon sok zenekaros darab van, ugye, most nem is tudom mindegyiknek így a nevét.
És ezeket már gyakoroljátok, gondolom.
Igen, persze.
És mikor lesz a nagy út? Nyár elején, vagy inkább a vége fele?
Július 13-án.
És ezt tudjátok-e, hogy hol fogtok fellépni Kínába? Melyik városba mentek?
Pekingbe.
Pekingbe. Hát képzeljétek, én is jártam Pekingbe, igaz, nagyon-nagyon régen, még rádiósként, és hát ez egy óriási város, és nagyon meleg lesz, úgyhogy arra készüljetek, de nagyon jó lesz, nagyon izgalmas lesz. Nézegettetek már képeket, akár Kínáról, Pekingről? Na, hová is utazunk?
Igen, én néztem.
És mi az, ami tetszett, vagy érdekes volt neked?
Hát, így a utcák, a város.
Nagyon más lesz. És esetleg megtanultatok köszönni kínaiul?
Igen. Mondjuk azt, hogy hogy van, azt most így nem tudom.
Ni hao, segítek, jó? Tehát ni hao egyébként ez a kínai köszönés, a jó napot kívánok. Na jó, nem csillogtatom tovább kínai tudásomat, mert körülbelül ennyiből meg is áll. Annyi még a kérdés, hogy akkor, amikor majd készültek és mentek a nagy útra, akkor hány hétig lesztek, hány napig lesztek távol? Mennyit kell izgulni az anyunak, apunak, amíg visszatértek?
5 napig leszünk kint Kínán.
Sok fellépés lesz, vagy csak egy?
Sok fellépés lesz.
Izgultak-e már?
Igen.
Jó lesz, biztos vagyok benne, a közösség, a fúvós zenekar a hátatok mögött meg fog benneteket erősíteni. Minden esetre mi nagyon szépen köszönjük, hogy ma az országjáró műsorát itt Tolna városában elindítottátok, egy kicsit nekünk is, a szívünknek kedves Kossuth szignállal is, úgyhogy Lelovics Lilit és Kádár Kinga Rékát hallották, ők a Tolna ifjúsági fúvós zenekar tagjai, és hallhatták, a Tolna ifjúsági fúvós zenekar a nyáron Kínába utazik, több koncertjük lesz, hát drukkolunk a fiataloknak.
Túrák, tájak, élmények. Országjáró vándorbút.
Az országjáró vándorbút megérkezett velünk Tolna városában, és Domokos István ilyen szó.
Kevesen tudják, hogy Tolna egykor hajó nagyhatalom volt, nagyon sok ugye hajó működött malom, ami később majd fogyatkozóban volt. Sok mindenről beszélgetünk itt a folytatásban Koncz Ádám helytörténésszel, nyugalmazott kertész mérnökkel. Szép jó napot kívánunk, szóval hajó malomból már egy sincs?
Nincs, ahogy a Dunát elcsatolták 1852-ben, az a virágzó vízi élet, inkább hajós életről vízi életre változtatnám, vagy helyesbíteném, az sajnos megszűnt, vagy áttevődött Domboriba, úgyhogy Tolna már nem élvezi azokat az előnyöket, amiket a középkorban, sőt korábban élvezett, és amik igazán nagyvárossá tették a szónak abban az értelmében, hogy a Budát eszékkel összekötő országút mellett Tolna volt a legnagyobb település, a maga 8000 lakosával Budát és Pestet követte a sorban.
Egy korona a Dunának sokkal nagyobb jelentősége volt, amíg nem terelték el, vagy nem szabályozták pontosabban.
Igen, Tolna igazából a létét és nagyságát és jelentőségét a Dunától kapta, ugyanis ez a környék az, ahol a Dunakanyarban fölgyorsult folyó a síkságra érve lelassult annyira, hogy több ágra szétszakadva lehetőséget kínált a gázlóként kell a átkelésre. És ezt használták ki azok az emberek és azok a népek, akik itt keltek át a Dunán. Feltételezhető, hogy a népvándorlás korai ember is ismerte már ezt az átkelő helyet. Hát jó okkal gondolhatjuk azt, hogy a népvándorlásnak is tanúja volt már ez a település.
És ezen a vidéken hogyan alakul az élet? Azt mondtuk, hogy a Duna az meghatározó, de az emberek miből éltek itt ezen a környéken?
Hát elsősorban a hajózásból, révészségből, halászatból, ugyanis Tolna három oldalról vízzel van körülvéve jelenleg is. Egyik oldalról a Faddi Duna, délről az Élő Duna, másik oldalról pedig a Sió fogja körül a várost. Ennek következtében akkora eltartó képessége a földnek, a határnak nem volt, ami ekkora számú embertömeget el tudott volna látni. Ezért aztán kénytelenek voltak a tolnaiak más után nézni. Például a lakosságnak egy harmada kőműves volt, másik része hajós, aztán egy réteg volt, akinek jutott még föld, az pedig gazdálkodott.
A víznek nagy ereje volt, nagy jelentőséget is tulajdonítottak mindennek, ugye a selyemgyár pont erre épült, amihez nagyon sok víz kellett.
Víz is méghozzá jó víz kellett hozzá, ugyanis a selyemgyár ötlete, amikor megfogalmazódott a környéken, annak egy szekszárdi helyszínt néztek ki, de az ismerten kemény szekszárdi víz nem volt alkalmas erre, így került aztán át a selyemgyár ötlete és terve Tolnára.
Hogyha itt Tolna városában sétálunk, barangolunk, nézzük az épületeket, akkor miről tudnak beszélni az ideérkezőknek?
Hát egy egykori polgári jólétről tanúskodik, aki egyezéstől az első világháborúig nagyon pezsgő élet folytat ebben a városban. Tolnai kövesek például, akik ezeket a házokat építették, lejárták a világot akkoriban, amikor a gazdasági világválság alatt nem volt munka a környéken. Tolnai kövesek egészen Isztambulig jutottak el, sőt Ankaráig ők építették az új közigazgatási központot, amikor a szultán birodalma a köztársaságba ment át.
És ha azt mondjuk, hogy Tolna, a Tolna szónak van jelentése?
Hát van, többféle föltevés is létezik. Telena névben találkozunk először első András levelében, amely a Tihanyi apátságnak ítélte a gázló egyharmad bérét, járandóságát. Akkor abban az időben Telena névként fordul elő, amire két feltevés van, vagy személynévből keletkezett, vagy pedig a vámok és a jövedékek latin formájából Teluna névből eredeztethető, ezt még nem döntöttük el pontosan.
Na, örül mondtuk, hogy kertészmérnök, és ha nézzük a várost, a települést, akkor azt is el lehet mondani, bármerét nézek, fák, virágok, tehát egy zöld városról beszélhetünk.
Igen, a tolnai ember szereti a virágokat, mindig is szerette a természetet, ebben nem vagyunk lemaradva.
És önnek mely szeglete Tolnának, amelyik a szívéhez a legközelebb áll?
Nekem az ártér, a palén káposztát termesztek sokat, vagyis egy kis savanyító üzemem, és annak a részén termesztem a káposztát, ami valamikor egy kiszáradt tó, a palénak nevezett határrész, ahol nagyon szeret a káposzta.
Ahhoz sok víz kell, most pedig kevés a csapadék.
Hát szerencsére van lehetőségem öntözni. Ja, nevelt fiam kutfúró, ott fúr kutat, ahova mutatom.
Á, és akkor gondolom, még a mai nap van akkor bőven teendő ebben a kiskertben.
Van, éppen most fordulunk rá a káposzta palántázásra jövő héten. Azért csak most, mert nálunk nem érték a koraiság. Nekem nem volna szerencsés, ha augusztusra beérne a káposztám. Az még a lecsó szezon. Savanyú káposzta szeptembertől.
És jellemző itt a káposzta termelés ezen a vidéken, vagy zöldségből? Mi az, ami még úgy megvan?
Hát, akkor a hagyományai nincsenek a zöldségtermesztésnek. Nagy pesdülést hozott a második világháború után, amikor felvidéki telepesek kerültek ide a kitelepített svábok helyére. Ők hoztak egy élénk és magas szintű kertészeti kultúrát. Káposztában is ők voltak az élenjárók. Tőlük sokat tanultam.
Nagyon szépen köszönjük.
Én is köszönöm.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Az előző percekben is már a Sejem gyárnak a neve többször elhangzott itt a helytörténeti ismertetőben. Koncz Ádám is mesélt erről. Hát a folytatásban egy kicsit kapcsolódunk majd ehhez Komjáti Ágnes népi iparművész szövőmesterrel, mert hogy a Sejem gyár az önök életében is meghatározó volt. Bár inkább kisgyermek volt még ön akkor, de az emlékekben ott van.
Igen, nagyon meghatározó volt Tolnán, hogy van Sejem gyár, van textilgyár, ahol nem népművészettel foglalkoztak, viszont ipari textileket készítettek, a Sejem gyár is és a tolnai textilgyár is, ahol viszont pamut textileket állítottak elő, mindegyik nagyon híres volt és nagyon jó minőségben állított elő termékeket.
És ha minden igaz, az ön szülei is ott dolgoztak, tehát belecseperedett ebbe a textil történetbe.
Igen, mint ahogy általában a legtöbb tolnai gyereknek a szülei a textilgyárban vagy a sejemgyárban dolgoztak, ugye az én szüleim is, édesanyám könyvelő volt, édesapám művezető, úgyhogy a mindennapok része volt az, hogy a textilről hallott az ember.
Gyermekként inkább ez csak olyan érdekes és izgalmas világ, amiben a szüleink dolgoznak. Na de hát akkor az ön útja is valahogy a textil felé kanyarodott, hiszen csodálatos szőtteseket hozott, és a sárköz világa önt rabulejtette.
Hát igen, sokáig egyébként nem foglalkoztam a textillel, inkább a fiúkkal tollasoztam meg, bicikliztem, viszont amikor 16 éves lettem, akkor Mezsi Szabó István festőművész, aki egyébként előtte Fulton dolgozott, visszaköltözött Szekszárdra, és ott indított egy szőnyegszövő szakkört, amit én olvastam az újságban a hirdetést, és gondoltam, hogy hát milyen jó lenne, akkor elmegyek és megtanulom. Úgyhogy először szőnyegszövést tanultam, majd ezt követően úgy gondoltam, hogy én a vászonszövést is meg szeretném tanulni, és azért elmentem Decsre, Sárközbe, a Sárközi Népiparművészeti Szövetkezethez, és ott a népművészetmestereitől a hagyományos sárközi textileknek a szövéstechnikáját, a mintakincsét tanulhattam meg. Aztán ezt követően a saját stílusomra alakítottam, és a mai használható módra alakítottam a textileket, amelyeket ma készítek.
Tegnapi nap folyamán itt Tolna városában, Tolna város napjához kötődően egy kiállítása is nyílt, ugye hát a legtöbb csoda ott van a magtárban, de azért hozott egy-két alkotást, hozott egy kis sárközi mintát idéző textilt ide, ami hozzánk is. Mitől sárközi a sárközi? Tehát mik azok a színek, motívumok, amelyek nagyon erre a vidékre jellemzőek?
Az eredeti sárközi textileknek az alapszíne a piros, kék vagy fekete és a fehér alap. Nagyon jellemző rájuk a nagyon dúsan díszített és nagyon dúsan ritmizált szerkesztés, ami a sárköz gazdagságát is hivatott kifejezni. Én ezt könnyítettem, és ugyan használok elég sok mintát, de általában avval könnyítem a textileimet, hogy fehérben fehérrel mintázok.
Hozott képeket a kiállításról, majd ha esetleg itt a déli leállásban lesz időnk, akkor elszaladunk megnézni, mert valóságban biztos minden sokkal-sokkal szebb. De az a lényeg, hogy tényleg ezeket a hagyományos mintákat a fehéren fehér technikával nagyon hordhatóvá teszi. Mutatott olyan kendőket, stólákat, amelyek akár egy nyári kerti parti kiegészítője lehet egy fekete ruha felett egy hölgynek. Tehát, hogy tényleg élhető és éltethető a hagyomány.
Igen, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy egyrészt tovább vigyük azt a hagyományt, azt a szerkesztési módot, a technikát, amit a sárköziek képviseltek, de használható módon vigyük tovább. Tehát nem a szekrényekbe készítsünk dolgokat, hanem a mindennapokban használjuk, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy mosógépbe, szárítógépbe betehetők legyenek a munkáim.
És keresik is a hölgyek? Tehát azt gondolom, hogy ebbe bele kell érni, tehát nyilván a tini lányok valószínűleg nem biztos, hogy ezt keresik, de mondjuk ahogy az ember érik, egyszerűen megtanulja becsülni az ősei munkáját és azt az értéket, amit valahol őseink, dédanyáink, nagyapáink megteremtettek.
Igen, hát én egy helyen veszek mindig részt a mesterségek ünnepén Budapesten augusztus 20-án. Én azt tapasztaltam, hogy a fiatalokat is érdekli, és amikor igazából nem a klasszikus hagyományost mutatom be, hanem már az általam tervezetteket, akkor nem probléma az eladás, sőt sokszor, amit nem akarok eladni, azt is kikönyörgik tőlem, úgyhogy nekem ebben nem volt még soha problémám.
Akkor augusztus 20-án Budapesten láthatjuk, aki éppen nem ér most ide el Tolnára?
Igen, mindenképpen már több évtizede feljárunk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Tolna megyének ezt a fajta kincsét is megmutassuk.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy az országjáróba is eljött, és a Kossuth Rádió Facebook oldalán majd megnézhetik Komjáti Ágnes népi iparművész csodás alkotásait, és hát Budapesten augusztus 20-a környékén ott lesz ő is.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
A folytatásban pedig kalandozunk tovább a népi iparművészettől. Most egy kicsit elkerékpározunk a Duna mellé. Domokos Istváni a szó.
Majer Károllyal biciklire ülünk és bebarangoljuk a környéket, mert látnivaló van bőven, akár a Dunaparton kerékpározunk, de mehetünk más irányba is, van bőven látnivaló. De merre vegyünk az irányt? Merre vegyük az irányt, ha itt vagyunk Tolna belvárosában a főtéren, és mondjuk biciklizni szeretnénk, túrázni?
Hát attól függ, hogy mekkora túrát szeretnénk csinálni.
Jó, rendes, sok látnivalóval.
Tolnán belül is lehet, illetve Möstől a Tolna északi részéig egy ilyen 10 kilométeres kört lehet megcsinálni, vannak bicikliutak, azon lehet biztonsággal közlekedni. Aztán, ha egy kicsit a természetbe vágyunk jobban, akkor a Duna mellett van egy jó néhány lehetőségünk, egyrészt Dombori irányába, oda is elkészült pár éve a bicikliút, ki lehet menni Fad, Dombori, illetve akár az Élő Dunáig. Aztán, ha az ember hosszabb túrát akar, lehet menni Bogyiszló irányába, ott a töltés már aszfaltozva van, tehát nagyon kellemes bicikliutak vannak, el lehet menni Bogyiszló, onnan északi irányba, Dombori, Kérjen, és déli irányba tovább a Szent László hídig, vagy akár egészen Lepörbőig el lehet jutni. Ha még nagyobb kalandra vágyunk, akkor át lehet menni a túloldalra is le Bajáig, ami oda-vissza egy olyan 90 kilométeres út, ami kellemes.
És az ön életében a kerékpározás, a kerékpártúra az mikor jön be? Mert hát nagyon megszállott, sőt, hát világkörüli utakat is szokott szervezni.
Hát igazából egy ilyen jó 20 éve kezdtünk el intenzívebben biciklizni, mondjuk ez egy hobbiszerű biciklizést jelent. Előtte is használtuk, hát gyakorlatilag itt Tolnán ez egy alapvető közlekedési eszköz volt a bicikli már gyerekkorunkban is. Régen ezeket nem túrának hívták, hanem az egyszerűen az ember használta a biciklit.
Autó helyett.
Ma már, ha valaki egy 10-20-30 kilométeres utat, az már túrának számít. Ez régen hozzátartozott a munka mellett az embernek a közlekedéséhez. Szóval mondom, egy 20 éve az, amikor már így az ember idősebb lett, megállapodott, kevesebb dolga volt a gyerekekkel, akkor lett több szabadidőnk, és kezdtünk el túrázgatni.
Elindultak a nagyvilágba, de merre jártak?
Hát Magyarországon kívül jártunk a környező országokba. Most utoljára tavaly a Duna mellett bicikliztünk, voltunk Linztől Pozsonyig, előző évben aztán Ulmtól Regensburgig, voltunk a Loire-völgyi kastélyoknál egy hosszabb túrán. Mondjuk ezeknél a külföldi túráknál, a hosszabb túráknál, ami még egy kicsit érdekesebbé teszi, sátras túrák, amikor 10 nap, 10-szer bontani, 10-szer építeni a sátrat.
De amikor fölpakol a biciklére, akkor sok terhet kell cipelni.
Ezek a sátras utak már így szervezett utak, akkor vannak serpák, akik viszik a sátrakat, mert annyit nem tudnánk elcipelni. Annak nem lenne értelme.
És egyébként mi kell ahhoz, hogy valaki egy ilyenre elszánja magát? Jó, biciklizni szeret, de azért ez egy nagy kihívás, meg gondolom kondíció is kell.
A kondíció az nem mondja, hát kerüljük a hegyeket, szóval az már nem a mi sportunk, általában ilyen 70 éves korosztállyal biciklizünk. Olyan különösebb nagy erőlét nem kell hozzá, az kell, hogyha az ember elmegy egy túrára, megtetszik neki, akkor utána már jön az a készletés a következő.
Hát menet közben, a biciklizés közben megfogalmazlák, gondolom én.
Így van, akkor már jön az ötlet a következő túrára, és merem állítani, hogy egy ilyen biciklitúra van olyan érdekes, mint az ember egy szervezett drága útra elmenne.
Mert sok mindent lát közel, és lassan halad el mellette, tehát van ideje megnézni.
Így van, és bármennyire elfáradunk a biciklizés közben, még sose éreztük rosszul magunkat egyik estese. Amikor megérkezünk, lehet, hogy nehéz a nap, de amikor megérkezünk, akkor mindenki örül és jól érzi magát.
És most készülnek valamerre?
Igen, június végén megyünk egy útra, a Bódeni tóhoz megyünk egy 10 napos, ez szintén sátras út.
Hány kilométer lesz összesen?
Nagyon 300 valamennyi, nem tudom, 300-350.
Olyan könnyedén mondja, hogy csak 300, mert ennél voltak hosszabbak utak is.
Igen, de ezt egy 7-8 nap alatt tesszük meg, szóval nem kell beleszakadni abba a biciklizésbe.
Jó utat, minden jót!
Köszönöm szépen!
Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
Mai délelőtti játék kérdésünk így hangzik: milyen néven alapítottak katonai erődítményt és kikötőt a rómaiak a mai Tolna területén? Elhangzott, nem könnyű, tehát Tolna római kori nevét keressük tulajdonképpen. SMS számunk 0639666. Az első helyes megfejtő pedig vendéglátóink ajándékát kapja majd. Van a folytatásban, a romantikus vadregényes Dunai Holtágra hívogatjuk Önöket, és fénnyel is írjuk majd a természet titkait. Tőkés Réce, Danka Sirály, Szárcsa, Bütykös Hattyú, Kormorál, Szürkegém, csak néhány azon szépséges vízi madarak közül, amelyeknek történetét, rebbenését, nyugalmát Lencse végre kapta. Már is érkezik hozzánk egy természetfotós, akinek élete együtt hullámzott a vízzel, a Dunával és a vízi élővilággal is. Már is nekünk is mesél, tehát tartsanak velünk, Tolna titkait ismerhetik meg ma az országjáróban. Már is folytatjuk, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A szurkolók közül sokan már tegnap megérkeztek Budapestre, ma hajnalban pedig már tömegverekedés is kitört közöttük a belvárosban. Szemtanúk szerint mindkét oldalról körülbelül 30-30 fő vett részt a verekedésben. A Bajnokok Ligája döntőre sok ezer szurkoló érkezett Párizsból és Londonból is. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani, indulás előtt érdemes tájékozódni. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. Fának hajtott hajnalban a hatos főúton Pécs és Hírt között a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz. A sofőr a helyszínen meghalt, a 28 utas közül 23-an sérültek meg, közülük két kisgyermek súlyosan. A buszon fiatal sportolók, edzőik és az őket kísérő szülők utaztak. A jármű eddig tisztázatlan okok miatt áttért a szemközti sávba. Fának ütközött, majd árokba hajtott. A műszaki mentés még tart. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset miatt indított eljárást. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. A felújításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebességet fokozatosan emelik, júliustól már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. Napközben általában 26-31, este 16-24 fok várható.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Az országjáró a Tolna városába és környékére hívogatja önöket, és hát talán már az első beszélgetésekből is kiderült, hogy a Duna, a víz, az jelentősen meghatározta, és meghatározza mind a mai napig Tolna városának életét sokféle szempontból. Csodálatos az idő, jó, kellemes napsütés van, talán nincs is olyan rekkenő hőség, mint az elmúlt napokban, úgyhogy ilyenkor kellemes mondjuk a víz közelébe elkirándulni, és mondjuk a természeti tájat megcsodálni. A következő percekben Domokos István tesz kísérletet.
Köszönjük szépen, Szilvia, a szót. Van mit fényképezni, fotózni ezen a vidéken. Erről is beszélgetünk dr. Kalotás Zolttal, természetfotós, a zoológus, a Magyar Madártani Intézet igazgatója is volt egykoron, és mindig fényképezőgéppel közlekedett?
Nem mindig. Amikor egyetemista voltam, akkor sikerült egy fényképezőgépet beszereznem, amikor NDK-ba voltunk gyakorlaton. Hát ez már elég régen volt, és attól kezdve ez számomra egy élethivatásnak számít.
Milyen fényképezőgép volt? Mi volt a neve?
Hát annak idején az NDK-ban a praktikákat gyártották.
Ez egy jó gép volt, mondták akkor.
Megbízható gép.
Tükörreflexes.
Így van. Megbízható gép volt, hosszú időn keresztül kiszolgálta magát, és örömmel gondolok arra, hogy annak a használatával megtanultam csínyelbinyát a technikai dolgoknak, sőt még a nagyításoknak és a labormunkának is. Ezek a mai világban ez már szerintem el is felejtett dolgok.
Hát igen, a mai világban, amikor már a digitális fényképezőgépek előkerültek, akkor ugye a laboratórium meg az utómunkák már nincsenek, akkor pedig még a film is drága volt. Nagyon meg kellett gondolni minden expozíciót.
Így van. Nem csak, hogy a film volt nagyon drága, hanem a kidolgozása is, hogyha mondjuk színesre dolgozott.
Ez az előhívása, ugye, ahogy mondták
igen,
akkor.
Igen. Mi annak idején diával indítottunk, fekete vérre és diával indítottunk. Hát a dia az nagyon drága volt, a kidolgozás és nagyon drága volt, és nem beszélve arról, hogy a beszerzése is az igazán minőségi filmeknek nagyon nehézkes volt. A kidolgozás pedig hát sok esetben katasztrófa volt, mert nagyon sokszor elrontották a laborok ezeket a elkészült exponált filmeket.
És milyen fényképeket készített annak idején, melyekre volt itt a legbüszkébb, ami még most is megvan mondjuk?
Hát én a madarakkal kezdtem, mert alapvetően, amikor én még itt Fácekelten dolgoztam ornitológusként, az nekem munkaeszközöm volt a dokumentálás szempontjából. Aztán később rájöttem arra, hogy mindenki madarásznak születik, csak vannak, akik tovább tanulnak, és aztán kitárult a világ. A természet egyéb részeit is elkezdtem vizsgálni, botanikai részeket, a zoológiai részeket, most újabban már a gerinctelen állatfajokkal kapcsolatos dolgokat, és így gyakorlatilag mondhat mindenevő volt, mindenevő lettem az idők folyamán.
Az ember egy ilyenre hogyan készül? Madarakat hogyan lehet jól fotózni? Mit kell ahhoz tudni, vagy milyen pozíciókat kell felvenni?
Én azt hiszem, hogy nagyon fontosak az alapok, a terepismeretek, mert annélkül nagyon-nagyon nehéz jó képet készíteni. Nyilván vannak olyan lehetőségek, amikor hirtelen elé kerül valami, és azt lehet ugye kattintani, de én azt gondolom, hogy az igazán jó fotók azok elsősorban fejben készülnek el. Hogyha valamit elhatározok, hogy mit szeretnék fotózni, akkor először is után nézek azt, hogy hol, mikor, milyen módon lehet ezt megoldani.
Mert hogy a madarak például, ha a madarakat veszük, azok hát nem ülnek, vagy repülnek modellt az embernek.
Ez így is van. Ugye Magyarországon lassan most már 400-nál több madárfaj fordul elő, és mindig más és más ökológiai nisben él, más és más módon éli az életét, más a táplálkozása, más az aktivitása. Hogyha ezt valaki nem tudja, akkor bizony nehéz dolga lesz. Nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy az ember ezeket megtanulja, nem csak a megfigyelés, hanem egyáltalán a hangjáról is megismerje ezeket a madarakat.
Ebben volt nagy ugye David Attenborough is, aki ugye most 100 éves, és ugye elkezdte mindezt rögzíteni, filmre venni. Gondolom az ön esetében és egyfajta példaképő.
Hatalmas példakép. Én azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb személy, aki a természetvédelem, a környezetvédelem vonatkozásában a legtöbbet tette az ismeret terjesztés terén.
De fotózással, filmezéssel hogyan lehet védeni a természetet?
Hát úgy, hogy ezeket a képeket közzétesszük, és adunk hozzá lehetőséget, hogy megismerjék az emberek egyrészt a fotóról, másrészt nyilván szükséges hozzá egy kis szöveg is, hogy elmondjuk róla, hogy hol él, miképpen él, milyen veszélyeztetettsége van, mit kell tennünk azért, hogy továbbra is megmaradjon közöttünk. Tehát nagyon sok mindent lehet még hozzá mondani. Szerintem az embereknek a többsége vizuális beállítottságú. Hogyha lát egy szép természetfotót, amin van valami érdekesség, egészen biztosan el fogja olvasni, amin mellette van ismeretteresztő szöveg, és úgy gondolom, hogy magájává teszi ezeket az információkat.
Akkor egy jó természetfotós, mint ön, és ugye sokkal színesebben látja a világot, mint amilyen az.
Én azt hiszem, hogy igen, de hozzá kell tennem azt, hogy mindig tanulni kell. A természet olyan sokszínű, hogy ma már nincsenek olyan emberek, mint Hermann Ottó volt, vagy Brassai Sámuel, aki polihisztorként szinte mindent ismert. Azóta rengeteg minden dolog előkerült, és én most már elég régen foglalkozom ezekkel a dolgokkal, de még mindig azt mondom, hogy nagyon sok minden van, amiről még fogalmam sincs. Hát ezeket meg kell tanulni.
És ha most a kezünkbe veszük a fényképezőgépet, itt Tolna utcáit járjuk, akkor milyen madarakat tudnánk például lefotózni?
Hát elsősorban urbanizált fajokkal lenne szerencsénk. Például eddig gyakori lett manapság az örvesgalamb. Ha 40 évvel ezelőtt még nem volt a városokban ilyen állomás, sőt, egyáltalán addig lehetett látni. Aztán Fekete Rigó, itt Tolnán és a lépten nyomon találkozunk vele, az utcákat járjuk, a házi rozsdafarkú, a balkáni gerle. Mondhattam volna a házi verebetést, de a házi verebet az utóbbi évtizedekben eléggé megfogyott, nyilvánvaló azért, mert megváltozott a gazdálkodásnak a hozzáállása. Nincsenek már állattartók, amik ugye egyébként alapot adtak ennek a fajnak, és ugyanez elmondható Bubos Pacsirtáról, és mi régen az utcán ott keresgélt a járdán, a járdaszéket mellett. Hát ezek a fajok visszaszorultak, de jöttek helyettek újak.
Ahogy itt hallgatom önt, egy nagyon megszállott ember, szóval amivel foglalkozik, a cibbel, lélekkel csinálja, és gondolom nem volt az véletlen, hogy a Természetfotósok Szövetségét is pont ezért alapította meg, hogy egybe gyűjjenek.
Hát egyrészt igen, másrészt azért, hogy a természetfotózásban bevezessünk egy etikai hozzáállást. Annak idején, mielőtt megalapítottuk a szövetségünket, annak előtte nagyon sokan úgy fényképeztek, hogy károsították a természetet, zavarták az állatokat, zavarták a madarakat. Ezt szerettük volna megszüntetni, és úgy gondolom, hogy az elmúlt évek, évtizedek alapján ez sikerült, és most már alapvető kötelezettség az, hogy etikusan fényképezzük.
Ez olyan, hogy csendben, mélán, a lesben ülök, és akkor jó nagy teleobjektívvel keresem a csodát, vagy várom a csodát?
Olyan is, igen, de én azt gondolom, vissza kéne nyúlni Tildi Zoltánnak egy örökkévényi mondásához, hogy csak úgy szabad fényképezni, hogy ne károsítsuk a természetet, ne zavarjuk a természetet. Tehát észrevétlenül maradjunk meg, mert különben fotók sem készülhetnek, olyan szép fotók sem készülhetnek el, ha zavarjuk az állatokat, ha zavarjuk a madarakat, ha letapostjuk a környezetet. Tehát ez a természetvédelemnek az egyik legfontosabb célja, amit mi is magunkévá tettünk.
Legyen ez üzenet a természetfotósoknak. Köszönjük szépen, vendégünk volt itt az Országjáróban dr. Kalotás Zsolt, természetfotós, és hallhatták, sok mindennel foglalkozott, mind a mellett a természetvédelme és annak az életvilága a legfontosabb a számára.
Köszönöm szépen!
A messzámom már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnal elval, kettőnél most sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszel. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Mindig elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalálhatnálak.
Dániel Figergő száz virágról énekelt, hát nem száz, több ezer tő íris nyílik ezekben a napokban is Mercel György kertjében, és hát egy csodálatos virág csokorral érkezett mi hozzánk. György ma reggel szedte az íriszeket?
Igen.
Hát természetes dolog, hogy ha az embernek ilyen gyönyörű kertje van, akkor minden napra jut egy szál virág, vagy több is?
Majdnem. Hát volt olyan év, amikor odaért a krizanténa, vagy a téltemető a krizantént.
Összecsúsztak az időszak.
Valamilyen virág, valami. Hát akkor a területen.
Na, mekkora ez a terület?
Hát 30 évvel ezelőtt még 7400 négyzetméter volt, most meg már csak 6000, mert az egyik kertet visszakérték 3 éve.
És 3 évvel ezelőttig akkor 6000 négyzetméter, vagy hogy tetszett mondani?
7400.
7400, és ezt egyedül tetszett gondozni?
Egyedül, hát senkinek nem akartam gondot okozni.
Azt mondják, aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Hát ebben én biztos vagyok, és biztos vagyok abban is, hogy György nagyon szívesen nyitja ki ennek a kertnek a kapuit. Tehát olyan ez, mint egy arborétum, mint egy magánarborétum.
Kénytelen voltam, mert az egyik kertnek a tulajdonosa adós maradt valakinek, el akarta adni a területnek a nagyobbik felét, és akkor az egyik előjárósági tag éppen arra járt, és megtudta, hogy el akarják adni, azt mondta, hétfőn lesz majd egy ülés, és akkor majd felemlíti, és akkor nem engedték, vagy eladja. Az volt a kikötésük, hogy nyílt kertnek kell számítani. Én nagyon nem örültem neki, mert nem szeretem így a
virágok csendjében jobban el van, ugye?
Igen.
Na de jöttek az emberek, kopogtattak, mert hogy egyre szebb lett ez a kert, ez a több kert. Milyen virágai vannak, György?
Hát egyik évben összeszámoltam, télen 600 valamennyi faj volt, és akkor van olyan faj, mint a nőszerem, hogy ebből több mint 1000 volt, sástilénból 450, tulipánból is 100-110, nárciszból is 100-110, és árnyéklőmből 50 valamennyi. Ezeket gyűjtöttem, vagy ezeket szerettem, ezek nagy helyet foglalnak, és hát nem tudtam más, hogy gyorsan teleültetni akkor a területet, mert az öregek meghaltak, a fiatalok már nem akartak ráérni, megfoglalkozni ekkora kertekkel, és így akkor megkértek, hogy csináljak vele valamit.
Na és hát egy arborétumot, szó szerint egy arborétumot hozott létre. Én tudom, György szerény ember, de az interneten olvasgatva azt látom, hogy nagyon sokan írnak, hogy milyen szép a kert, milyen jó, hogy elmehettek, milyen jó, hogy beengedi György a virág tengerbe a vendégeket, az érdeklődőket, a gyerekeket, az óvodásokat, a nyugdíjasokat. De hát ez egy mindennapi nagyon komoly feladat. Minden nap kint van a kertben. Én is alig találtam meg a hét folyamán, a kedves felesége szaladt ön után a kert végébe, ugye?
Van nekem kedves felesége?
Biztos, hogy van kedves felesége, hozzánk is elhoz, tehát a virágcsokorral is megkaphatta a virágcsokrot is öntől már sok alkalommal. Szóval lényeg, ami lényeg, hogy mindig kell valamit csinálni a kertben. Most, hogy ilyen nagy a szárazság, ugye erről beszélünk, locsolni kell, gondolom, sokat.
Ezt a reggel 8-tól este 10-ig megy az öntözőberendezés, és hát 10 órától 3-ig nem csinálok semmit, csak tévézek, vagy ben vagyok.
A melegbe ugye nem lehet kinn a kertben.
Igen, hát meg már 81 éves voltam, hát úgyhogy rám is fér egy kis pihenés. Reggel 7-től 10-ig, meg 3-4-től, ameddig látok, 7-ig, 8-ig, 9-ig.
Csodálatos iriszeket hozott, és milyen virágok vannak még? Mondta, hogy van tulipán, van a téltemető, milyen? Ilyen hagyományos kerti virágok?
Hát a legtöbb, igen. Nem csináltam, én soha nem akartam különleges növényeket. Van rengeteg fa, bokor.
Milyen fák, milyen bokrok? Gyümölcs vagy díszfa?
Hát erdő mellett laktunk Pakson is, meg Kordon is, és hát főleg én erdei növények vannak. Tölgy, hárs, bükk, gyertyán. Rengeteg ilyen juhar. A hazai növények főleg, és akkor arra törekedtem, hogy a talaj is legyen takarva, hogy ne nagyon kelljen kapálni, meg gondozni. Most vannak olyan területek, ahova évek óta nem kellett bemennem a területnek a fele körülbelül ilyen. Úgyhogy csak így tudom el látni, meg hát arra kell vigyázni, hogy ne szórja le az a magot, és akkor sokkal könnyebb fenntartani ekkor a területet.
Egyébként ön tanulta a kertészetet, vagy autodidakta módon az élet tanította?
Már kiskoromtól anyukám tanított.
Ott volt mindig a lába körül a kertben?
Igen, és aztán kertészeti és szőlészeti főiskolát végeztem 68-ban Budapesten, de ott a zöldség szakon nagy nehezen.
Tanulni annyira nem szereted? Inkább kint lenni, ugye?
Tanulni szerettem, csak nem azt, amit éppen kellett volna.
Azért ellentmondás, igen.
A dísztermékből kerttervezésből abból ötös voltam, de a többiből abból csak éppen, hogy...
Hát akkor az élete végére eljutott a dísznövény meg kertészethez. Másfelé kanyarodott az útja.
A legszebb munkám az már nyugdíjasként volt. 5,5 évig Alsó-Tengelicen egy szociális otthonnak a parkjában voltam kertész.
És milyen volt, amikor mondjuk az idős lakók kijöttek, kiültek a kertbe, biztos megdicsérték? Hát,
voltak a dolgozók, igen.
Ők tettek, vettek, segítkeztek esetleg önnek?
Csak úgy tudtam gondolkozni. 5-6-an volt, amikor 10-en is voltak. szerették csinálni, mert hát ilyen utókezelésem voltak ott, drogosok, pihások.
Ajajaj, de a növény, a virág az meggyógyította az ő lelküket is, gondolom.
Valamit kellett neki csinálni mindenkinek, mert volt, aki fóliában dolgozott, volt, akik én a szabadföldi kertészetben.
Van is ez a szó, hogy munkaterápia, ugye? Hát a munka az nemesít, ezt is szokták mondani, tehát nem szabad megvetni a kétkezi munkát. Ő már gróf vagy báró, de minden esetre legalább egy grófnőnek illő csokor itt van most a kezébe. Ha hazamegy, akkor most jön a pihenés, vagy van mit tenni a kertbe?
Hát van mit. Van mit, elsőnek meg kell nézni az öntözőt, hogy nem állt el. Aztán hát 3 óra után lesz majd. Vissza kell vágni az elvirágzott növényeket a sziklakertben, mert úgy lesz igazán szép jövőre megint.
Hát igen, a kertész az már jövőre tervez. Az idei szezon az már eldőlt, de a jövőt azt tervezni és csinálni kell. Hát akkor jó egészséget kívánok, meg nagyon sok jó kedvet munkával és szép növények között eltöltött éveket kívánunk. Mercer György kertjébe, ha megkeresik, és jó kedve van, akkor beengedi önöket. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk a Mercer kert. Egy különleges, mondhatni, magán arborétumit Tolnán. Folytatásban pedig akkor most a hagyományok után egy szép virágcsokorral a kezünkben elmenjünk talán Beánykérőbe. Domokos Istvánné lesz majd a szó.
Tisztelt násznép, tisztelt Kossuth Rádió országjáró hallgatói, képzeljék, a mi vőlegényünk nem aludt az éjjel. Legény élet emlékeit tépte szerte széjjel. Gondolkozott azon, mit is tett ő eddig, s hogy amit eddig tett, szabad lesz-e majd. És ha igen, meddig?
És akkor kezdődhet a lakodalom. Itt vendégünk az országjáróban Bráz Máté Milán, aki modern vőfély, és ezt ki is hangsúlyozta, hogy modern vőfély, a kezében egy vőfélybot. De mitől modern a modern vőfély?
A modern vőfély az én esetemben attól modern, hogy megjelenésemben nem a klasszikus legényruhában, csíkos ruhában jelenek meg, hanem egy elegáns öltönyben. Viszont azért tiszteletben tartjuk a hagyományokat, tehát aki szeretne verses kikérőt magának, azt is meg tudjuk oldani, és van egy szép vőfélybotom is, amit elég sok szalag díszít.
És a vőfélybotra milyen szalagok kerülnek, milyen írás van ezeken a szalagokon?
A vőfélyboton lévő szalagon mindig rajta van a párnak a neve, rajta van, hogy hol volt az esküvő, és hogy mikor.
És eddig hány került föl szalagból?
Hát szalagból kevesebb került fel, mint ahány esküvőn voltam összesen, mert elég sok pár már nem vőféként, hanem ceremóniamesterként hív inkább, de mondjuk azt, hogy körülbelül 100 esküvőn túl vagyok.
És ez a ceremóniamester, ez miben tér el mondjuk a vőfélyi teendőktől?
Igazából úgy könnyű megközelíteni, hogy miben hasonlít, ugyanaz a feladat, a logisztika, az, hogy segítsünk a párnak, hogy a nagynapon minden a helyén legyen, egyetlen eltérés van, a stílus. A ceremóniamester nem mond verseket, nem rigmusban beszél, és nem a népi vonalat viszi.
Hát amikor viszi a csigalevest, akkor nincs mondóka hozzá?
Hát annyi a mondóka, hogy jó étvágyat kívánok a násznépnek.
És akkor ez a modern lakodalom, de ez mitől függ, hogy valaki ilyet akar, vagy valaki mondjuk klasszikusat?
Általában, hogyha egy nagyobb városban van az esküvő, akkor a fiatalok inkább a modern vonalat szeretnék, de azért engednek az örömapáknak, örömanyáknak, hogy mégiscsak nyúljunk vissza egy kicsit a hagyományokhoz, és legalább egy kikérőt tartsunk, vagy egy-két olyan játékot játszunk, ami hagyományosabb.
És önnek mennyi a szabadsága? Ugye van egyfajta elvárás, akik ugye a menyasszony, meg a vőlegény, megbeszélik, hogy akkor mi hogyan történik, de mi az, amit ön hozzá tud tenni ehhez?
Abszolút kreatív ez a munka. Én nagyon sok lehetőséget kínálok fel a pároknak, hogy szerintem mitől lehet nagyon maradandó egy esküvő, és abból tudnak válogatni. Minden esküvő más. Játékokból is van 30-40 féle, ami valakinek nagyon tetszik, az másnak már a könyökén jön ki.
Na de ott föl kell mérni abban a szent szúrásban, erre nincs azért próba, mert hát nem tudja, hogy a nász nép az milyen féle, mit szeret, tehát önnek itt ott nagyon rugalmasnak kell lennie.
Ez így van, de mivel pedagógus múlttal rendelkezem, ugye tanító végzettségem van, ezért sokat dolgoztam együtt gyerekekkel, felnőttekkel, kisebb-nagyobb csapatokat irányítottam, és az ember rögtön az elején kiszúrja már, hogy kik a hangadók, kik azok, akiket magam mellé kell állítani, és akkor biztos, hogy minden a helyén lesz.
És milyen divatos játékok vannak, ami mondjuk itt Kossuth Rádió kompatibilis, elmondható?
Hát csak ilyen van, mert azért igyekszem olyan játékokat játszani, amivel együtt nevetünk az ifjú párral, és
szoktak
nem a párom.
Ilyen pajzán megoldások is lenni.
Igen, ez a vonal távol áll tőlem, tehát ezt nem képviselem, de ami nagyon jó játék, ez a Legyen Ön is milliómos játék, kérdéseket teszünk föl az ifjú párról.
Milyen kérdés például?
Ki főz jobban? Ki az, aki rendszeretőbb? Ki bírja jobban az alkoholt?
Például. Erre nincs próbatétel.
Nincs, abszolút nincs. Én elhiszem, hogy ők azt mondják, hogy a vőlegény vagy a mennyasszony, nem járunk utána.
És akkor mi itt a jutalom a végén, aki mondjuk nyer?
Aki nyer, aki bennmarad a játékban, az örök dicsőség, hogy ő ismerte legjobban az ifjú párt, és ő áll közülük, vagy a legjobban, legközelebb hozzájuk.
És akkor ilyenkor nagy taps, el tudom képzelni azt a hangulatot.
Hatalmas nagy taps, ugye az én feladatom az is, hogy ezt a hangulatot megteremtsem, hogy ne csak feltegyem a kérdéseket, hanem egy kicsit spanoljam fel a nász népet.
Erre azért készülni is kell.
Természetesen kell rá készülni, de azt gondolom, hogy itt a legfontosabb az, hogy az emberekre rá tudjak hangolódni, és érezzem a rezdüléseikből, hogy mikor vagyok sok, mikor vagyok kevés, és mi az, amit ők igazán élveznek.
És egyáltalán erre a pályára, hogy modern vőfély, vagy ceremóniamester hogyan került?
Érdekes volt ez az út, én zenész voltam, egy 6 fő zenekarban énekeltem, gitároztam, de a zenekar feloszlott, és nagyon sok lakodalmat játszottunk, és nekem hiányzott ez a lakodalmas légkör. Nem akartam belevágni egy új zenekar alapításába, és gondoltam, kipróbálom magam egyedül, és egy nagyon-nagyon kedves ismerősöm, Orsos Gyuri, aki annó Faddon lakott, most már Pakson, ő segített elindulni, és nagyon sok jó tanáccsal látott el, amiért nagyon hálás vagyok
meg. Értem én, akkor egy tanítómestere is van ezek szerint?
Így van, mondhatni, én mentoromnak tekintem őt, abszolút.
Abban is a modern változat, jó?
Ő is egyébként a modern vőfély vonalat viszi. Igen.
És ez milyen, amikor egy eskü van egy selfie pont, mert hogy mondta, hogy ez is van.
Igen, selfie gépem is van. Igyekeztem az évek alatt egyre inkább bővíteni a szolgáltatásokat. Nagyon szeretik a selfie gépet, mert rengeteg kiegészítőt viszek. Szemüvegek, parókák, vicces kiegészítők. Elkészül egy fotó, és rögtön ki is nyomtatjuk, és a kezükbe kapják a nász néptagjai.
Bemennek egy ilyen sötét helyre, vagy hogy van? Bedobnak 200 forintot, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Nem ők vannak a boxban, hanem a kamera van a boxban, ők a boxon kívül vannak. Van egy nagyon szép hátterem, az elé beállnak, és elkészül a kép.
Na és akkor hogy állunk itt napjainkban? Mennyi a munka? A megrendelés.
Szerencsére azt tudom mondani, hogy nagyon sok, idén már csak 2 szabad szombaton van, 24 esküvőn van összesen, ebből 2 már megtörtént.
És ilyenkor hogyan találnak őre? Szájról szájra megy ez a felkérés, hogy mondják, hogy Milán az nagyon jó, őt hívjátok?
Vegyes. Egyébként ilyen is van, hogy szájról szájra megy. Olyan is lesz idén, amire nagyon büszke vagyok, hogy a vőlegény, akinek az esküvőjén én voltam, az ő öccse házasodik, és ismét engem kértek föl. Azt hiszem, ennél jobb visszajelzés nincs.
Ez egy jó referencia, de önnek melyik volt eddig a legjobb ilyen lakodalma, ahol ott, mint ceremónia mester működött közre?
Hát azt gondolom, hogy a legjobb lakodalom az, ahol nagyon sok ismerősöm volt. Tehát egy jó barátom, húgának is én voltam a vőfélye, és hát ilyenkor azért megható pillanat, hogy olyan embernek az esküvére elmenni, és látni, hogy mennyire boldog, akit jól ismerek.
Hát köszönjük szépen, és akkor további jó munkálkodást, mint ceremóniamester.
Köszönöm szépen.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Pontosan 11 óra van, jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Évszázados hagyományok újszerű megközelítésben. Már is kiderül, hogyan él tovább például a habán kerámia törékeny varázsait Tolnán. Aztán Mözsre hívogatjuk önöket, ami nem is olyan rég még önálló község volt, ma már Tolna része, de hagyományaiban, identitásában még mindig komoly önállósággal bír. A mözsi népviselet például Messzeföldön híres, egyedi és különleges, hogy miben tér el ez a népviselet a többitől, és hogyan őrzi az itt élő német nemzetiség hagyományait, értékeit, szokásait, már is kiderül. Tartsanak ma is az országjáróval Tolnára, hívogatjuk önöket egészen negyed hatig. Már is folytatjuk, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Budapestre figyel a foci világ. Ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A szurkolók első csoportja tegnap este megérkezett Budapestre, ma hajnalban pedig már tömegverekedés is kitört közöttük a belvárosban, a Király utcában. Szemtanúk szerint mindkét oldalról körülbelül 30-30 fő vett részt a verekedésben. A rendőrség csoportos garázdaság miatt indított eljárást. A Bajnokok Ligája döntőre sok ezer szurkoló érkezett Párizsból, Londonból, állítólag tízezrek jöttek jegy nélkül. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani, indulás előtt érdemes tájékozódni. Fának hajtott hajnalban a hatos főúton Pécs és Hírt között a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz. A sofőr a helyszínen meghalt, a 28 utas közül 23-an megsérültek, közülük két kisgyermek súlyosan. A pécsi klinikára szállították őket. A buszon fiatal sportolók, edzőik és az őket kísérő szülők utaztak. A jármű eddig tisztázatlan okok miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A műszaki mentés még tart. A hatos főút érintett szakaszát lezárták, kerülni Vasas és Hírt felé lehet. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset miatt indított eljárást. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csak nem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, amelyből jut majd a közlekedés fejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. 2,2 milliárd eurót az oktatásra, 1,5 milliárd eurót elektromos hálózat fejlesztésére, 2 milliárd eurót pedig új vasúti és hévszerelvények beszerzésére fordítanak. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek. Magyar Péter közösségi oldalán válaszolt. A kormányfő úgy fogalmazott, a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás hazahozatalának egyetlen ára volt, ez pedig az orbáni korrupció folytatásának megszüntetése, amit örömmel teljesítettek. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét, már a virradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Károk keletkeztek a villamos energia hálózatban. Zaporizsia térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. A dél-ukrajnai Herszonban egy több emeletes lakóépületet vettek célba a drónok. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót is célba vettek az oroszországi Tagarrong kikötőjében, valamint egy olajraktárt Armavir város ipari övezetében. A támadásban ketten sérültek meg. A városban rendkívüli állapot van érvényben. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Portugáliában pedig már most májusban bozót tüzek veszélyére figyelmeztetnek a szakemberek. Itthon marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, este 16-24 fok lesz. A híradást Brieska Dániel készítette.
Műsor ajánlott. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Határon túli magyar cukrászdák nyomában, családi főzések történetei, diótermesztés modern szemlélettel és borok a csobánc oldalából. Finom históriák, különleges szereplők tálalásában a gasztrokulturális magazinban.
Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján. Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról, ma 19:35 a Bartók Rádióban.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Az országjárom a Tolnaváros kincseit, értékeit és érdekes egyéniségeit mutatja be önöknek egészen 17:30. Nagyon sokat beszéltünk már a természeti értékekről, beszéltünk hagyományokról, és van némi olyan múltja is a településnek, amely egy törékeny varázslathoz kapcsolódik. Domokos István már is kideríti.
A folytatásban kerámiával foglalkozunk, mert hogy vendégünk itt az országjáróban Versegi Ferenc, fazekas népiparművész, habán kerámiákban otthon van. És egy kék színűt hozott, de beszéltük, hogy ez más színű szokott lenni általában.
Hát igen, a köztudatban a fehér az a habán, de volt Gyulafehérvár mellett Arvincon egy olyan habán kolónia, akik a kék és a sárga habánt készítették, és a 17. század közepén ez kihalt. Én a 2000-es évek vége felé elkezdtem megújítani, mert annak idején a Néprajzi Múzeum cserépposztvezetője Csupor István, a zsűri bizottság elnöke hallotta, hogy valamikor ilyennel foglalkoztam, és fölpiszkált, hogy hát újra megcsináljam. És hát hála jó Istennek sikerült, ezért kaptam a népészet mestere címet is, és örömmel csinálom most már. Hát a szakmámban 57 éve dolgozom.
És ön hogy került azért mégis kapcsolatba a fazekassággal, és utána ez a habánkerámia miért lett a szívügye?
Hát a fazekassággal úgy kerültem kapcsolatba, hogy édesapám orvos volt Bátaszéken, Alsónyéken, Bátaszéken, és a mesterem, akinél én a habán tanultam, a Tamás László, ott élt Bátaszéken, és édesapám ott járt előttük el a rendelőt, és a papa az átbökte a talpát egy rozsás szöggel, úgyhogy begennyett, és a vérmérgezést kapott, már a tért fölött volt szomkezérni a csík, és így ők édesapám meggyújtotta, összebarátkoztak, és nekem az egész életemet a mesteremnek a munkái kísérték végig. Ő újította meg Magyarországon a habán. Tehát ahogy ő minden évben többször voltak itt nálunk, már a barátság nagyon megmaradt, és hozta mindig az újabb dolgait, és láttam, hogy hogy fejlődött a kezdeti habánoktól, hova jutott el, és én így mentem hozzá szakmát tanulni, mert érdekelt a fazekasság.
És a habán kerámia, ha nézzük az anyagát, akkor az mennyiben másabb mondjuk egy másfajta kerámiához képest?
Annyi, hogy a régi paraszti fazekas edényeket, azokat alacsonyabb hőfokon égették. 1602-es az első magyarországi dátumozott habán, és azt már 1050 fokon égették. Ezt egy kutatásban ez kiderült, meg tudják állapítani, és itt ezt kétszer kell égetni, egyszer ki kell égetni az edény terakot, rakottára, és utána lehet mázolni, mert kívül belül be kell, hogy az edény szívja a mázat, és a paraszt edénynél nem volt érdekes, mert szárazon belsejét kiöntötték, és úgy egyszer égették. És ugye ez egy nagyon fontos, ez a kétszer égetés, mert ezáltal sokkal erősebb strapabírom lesz. Ma már a paraszt edényeket is ilyen, sőt, még 1200 fokon is égetnek, a samottos használati edényeket. De a havának azok 1050 fokon égettek.
És az, hogy milyen anyagból készül, az mennyire számít?
Nagyon-nagyon fontos, mert például az alföldi anyagból nem lehet habán edényeket készíteni. Mert van egy olyan fontos összetevője a hazanyagnak, ami ott nem található meg. Jártunk egyszer úgy, hogy úgymond ott levetkőzött az edény, mert rosszul csinálták meg az anyagot, kiszedtek belőle minden olyan alkotó elemet, ami elengedhetetlen szükséges a habához, és így a kiégetett edényről felében tenyéri darabokba pörgött le a máz.
És akkor erre mondták, hogy levetkőzött.
Igen, erre mondták, hogy levetkőzött.
Elvált ugye az anyag egymást.
Mert nem tudott, nem volt porozitása az anyagnak, vagy a kvarc hiányzott belőle, és ami nagyon fontos a kvarc, mert ezáltal lesz kicsit porozósabb az edény, és abba a kvarchoz kötődik hozzá a máz.
És a habánoknál a díszítés az miről szól, szóval miket használnak, milyen motivumok jelennek meg?
Érdekes dolog, hogy a habánoknál minden országnak sokfelé, ugye Németalföldre indult, de Gyulafehérvár, Fölvidék, Modra, ott is volt, és más a motivumvilág. Mindenhol az országnak, a területnek a motivum kincseit használták a habának. Nagyon kötöttek a motivumvilágok a magyarországi habánnál. Lehet benne változtatni, de csak nagyon-nagyon óvatosan is. Tehát lényegében meg kell hagyni a régi struktúráját a motivumoknak, mert attól habán a habán.
És tárgyakat készít, ugye ezek használati tárgyak, manapság már inkább dísztárgyak.
Nem, használhatók, mikróba is használható, lehet nyugodtan melegíteni mosogatógébe, pontosan az, hogy 1050 fokon van égetve, és régen is az 1600-as években is használati edényeket csináltak. Nagyon sok használati edényt csináltak, és én is javarészt, amit én készítek, azt mind lehet használni. Bögrék, poharak, korsók, tányérok, étkészlet, süteményes tány, minden, tehát funkciója kell, hogy legyen az edénynek, ahogy egyszer elhangzott egy nagyon okos embertől, a Domanuszki Gyuri bácsitól, hogy önmagáért nem csináltak soha egy edényt se, tehát mindnek funkciója kellett, hogy legyen, és ugye ez a paraszti fazekasságra ugyanérvényes, mint a habánokra.
És jelenben is így van ez, hogy használják, tehát az emberek merik használni, mert annyira szép.
Hála jó Istennek, hogy merik használni, és nem kényesebb, mint a porcelán. Mondjuk annyi, hogy a porcelánt 1200 fokon zsengélik, én 1050-en, ők magasabb hőfokon, de pontosan egy kicsit ridegebb, és könnyen pattanik, könnyen vékony a porcelán. A habán edények kicsit vastagabbak, mint a porcelánok, de én nekem van olyan edényem, amit 92-ben csináltam, és azért van meg, mert akkor vettem egy mosogatógépet, mert mindig azt kérdezték tőlem a hölgyek, hogy mosogatógépbe használható-e, és használható.
Teszteltem.
Pontosan az, hogy hiába mondtam, hogy igen, 1050 fokon van égetve, persze, hogy lehet, de megvettem, hogy valójában én magam is tudjam, hogy használható vagy nem.
És színvilágában mennyit a szabadsága? Szóval, aki habán kerámiával foglalkozik, az lehet olyan bátor, hogy egy picit virtózkodik?
Nem. Tehát megvannak a kötöttségek. A fehér habán az a Magyarországon közismert. Ugye, mint említettem, az alvinci kék, ugye az úgy volt, hogy színes díszítéssel volt, a világos kék, ilyen kicsit ibolyás, lilás, kékes az alapmáz. Ők színes díszítést alkalmaztak, én pedig amikor, hát elég sokat lezsűriztettem már belőle, és akkor jött egy olyan... Idézőben eltévesztettem, kihagytam a zöldet és a sárgát, és csak a kék alapon a sötét kék, a fehér és a barnával kontúroztam. És ezt a zsűri igen meglepően fogadta, és azóta rengeteg alkategóriát értem el vele, mert ez most már úgy van, hogy a versegéféle tolnai kék habán, mert ez ide kötődik a városhoz, itt készítettem, és ez így van már fazekas történet.
Tehát akkor mondhatni, hogy egy stílus irányzatot is képvisel, kialakít.
Jacksonot.
Így van, így van.
200 év múlva majd mondják a nevét, hogy ez azért olyan mert.
Hát reméljük.
És egyébként utódok vannak, akik ezt tovább vigyék, mesterek, tanítványok, hogyan tudnak, találkoznak, vannak itt tanít?
Sajnos már nincs. Már nincs. Ma ahhoz, hogy valaki ebben a népművészetben így belássa magát, ahogy én is tettem, nem igazán vállalkoznak rá, mert ahhoz, hogy megtanulja valaki, ahhoz rengeteg önfeláldozás van. Én is ugye 2 évig a mesteremnél laktam. Én szüleim itt éltek Tolnán, és szívtak, hogy jöjjek haza egy családi ünnepségre, mondtam, hogy nem, mert akkor a mesterem, nekem úgy volt, hogy papa, a papánál csináltunk fafűtéses kemencét, halbán égetéset. Nekem azt meg kellett tanulnom, én ezért ott maradtam. Ma ezt nem vállalja senki. Az az igazság, hogy nagyon kevés az, aki azt mondja, hogy hogyha én meg akarom tanulni, akkor nekem naponta 8-10 órát nagyon kemény fizikai munkát kell végeznem. És ezt és az az igazság, ha ma valaki meg akar egy műhelyt csinálni, az nagyon-nagyon sok pénz kell.
Akkor úgy kell elköszönjek öntől, hogy Versegi Ferenc fazekas népiparművésszel beszélgettem, aki az utolsó habán keramikus itt Tolnán?
Hát így, Tolnán igen, és az országban elég kevesen vagyunk összesen. Talán akik a habánnal foglalkozunk, talán 4-5-en vagyunk, de én a tradicionális magyar habánt művelem, ők pedig egy kicsit átmentek az olasz folyaszba, más stílus irányzatot követnek, de ezt egyedül itt én csinálom.
Hát akkor én azt kell kívánjam, hogy ezt még sokáig művelje így, és itt legyen köztünk ezzel a tudásával. Minden jót kívánok.
Köszönöm szépen, remélem a Jóisten megadja még.
Legyen
köszönöm.
Így.
Hosszú időn át bizony tánc, ének is volt, és van még most is a Mözsi Német Nemzetiségi Klub tevékenységi körében. Kolesár Ferencné Éva érkezett meg hozzánk. Hát Mözs, már ennek a település résznek a neve is izgalmas. Valamikor önálló település volt, ugye Mözs?
Igen, valamikor önállóak voltunk, de 89-ben Tolna városához csatlakoztunk, tartozunk, és hát azóta Tolnaváros része vagyunk.
Na de azért a mözsi, hogy mondjam, identitás, az nagyon erős, mert azért Mözsi Lovas Klub, Mözsi Német Nemzetiségi Klub, tehát a mözsiek azért még mindig tartják, hogy ők mözsiek. A német kisebbség, a német nemzetiség, az egyáltalán hogyan került ide erre a településre?
Hát ez arra az időre tehető, amikor ugye a törökök után itt elnéptelenedett a vidék, és aztán Mária Terézia kigondolta, hogy behozza a szorgalmas svábokat, hogy egy kicsikét felfejleszték ezt a területet, a vidéket. Pontosan nem tudjuk, hogy honnét jöttek, illetve több helyről jöttek. Baden-Württemberg, Türingia, Bajorország, és az 1724-es években már fellelhetőek voltak itt elődeink.
És a mözsi csapat, a mözsi német nemzetiség, az gyakorlatilag őrzi ezeket a régi hagyományokat. Vagy egész kicsi kortól az ovisoknak is már próbálják megtanítani nyilván a nyelvet is, na meg amellett a kultúra egyéb vonatkozásait is, táncot is, mondókákat is, akár még a gasztronómiába is becsalogatják őket, persze inkább még csak kóstolóként.
Igen, természetesen, hiszen velük kell kezdeni, azért, hogyha ők felnőnek és tovább mennek, iskolába is tudják folytatni ezt a hagyományőrzést, és hát mindenbe bevonjuk őket, és nagyon szeretik fölvenni a igazi mözsi népviseletet.
Mert hogy ez nagyon különleges, én néztem képeket, és a Kossuth Rádió Facebook oldalán majd a hallgatók holnap megnézhetik a mözsi népviseletet, ami még most használatban van, mert hogy ennek egy nagyon különleges fejfedője van a hölgyeknek, a lányoknak, vagy a gyerekeknek?
Mindenkinek van tulajdonképpen, ezt úgy hívjuk, hogy haubli. Ennek van ünneplős formája, van hétköznapos, van alvós formája, és hát a haubli nélkül nem mentek ki az utcára, tehát az mindig volt a fejükön, még a felkető alatt is.
Ezt én valahogy úgy tudnám leírni a hallgatónak, aztán majd Éva segít, hogy jól mondom, mint hogyha egy ilyen holland népviselet darab lenne, ahhoz hasonlít, ahhoz a fejfedőhöz, ahhoz a kis, hát nem is kendő, nem is sapka, valahogy a kettő között.
Igen, ez egy nagyon, az ünneplős az egy nagyon szép, mindig különleges sejemből készült mintás, ami ki van bélelve, és akkor van neki ilyen két kis farkincája, meg középen egy, ki van keményítve tulajdonképpen, és egy nagyon szép nagy masnyi van rákötve, meg csipke díszítése van, úgyhogy ez tényleg igazán különleges.
Van még, amikor az asszonyok felveszik? Mondjuk nyilván azért egy ilyen hagyományőrző napon, amikor tényleg meg akarják mutatni magukat, szerintem azért dukál.
Hát van, amikor, főleg, hogyha ilyen népviseleti bemutatóra megyünk, akkor a csepülön kívül haubli is kerül a fejünkre.
Csepülön felkívül?
Csepül, úgy hívjuk azt a fejfedőt, amit a fiatal asszonyok hordtak az esküvő után, hát ugye az első gyermek születéséig körülbelül.
És egyébként ezeket a hagyományokat be tudják-e valahol mutatni? Van-e egy olyan központjuk, ahol időről időre rendezvényt tartanak, vagy akár régi tárgyak mesélnek az önök múltjáról?
Igen, hát azt el kell mondjam, hogy a valamikori tánccsoportunk ebben a népviseletben táncolt. Az énekkarunk, amit a klubbal együtt alakítottunk, az még mindig aktív, és mi felvesztük ezt a népviseletet, és ebben énekelünk. Azon fölül van egy helytörténeti kiállításunk, egy Heimat Múzeumunk, ahol meg lehet tekinteni, és ez bővült egy babaszobával 2020-ban, ahol a különböző mindenféle népviseleti darabjainkat babákon lehet látni, a mennyasszonytól a bébiig, a bölcsőben mindegyik látható.
Az nagyon jó, mert hogy akkor tényleg az egész generációs váltást végig lehet követni a népviseletben, és hogyha mondjuk van egy ilyen alkalom, van egy ilyen találkozó, akkor mi kerül az asztalra? Biztos vannak jó, hagyományos ételek, amivel kínálják a vendégeket.
Igen, vannak. Mondjuk főzni azt úgy igazándiból nem szoktunk elmenni. Azt már bemutattuk egy tévéműsorban, amit csináltunk, tormaszószt, pederszilprit, petrezselyen mártást, meg ilyen dolgokat, de egy fajtával, egy úgynevezett spritzkreplivel, ami a kitolófánkot jelenti magyarul, azzal már jártunk több településen, itt Tolnán is szívesen hívnak bennünket, és Mözsön is szívesen csinálunk, hogyha megkérik, hogy na, akkor most mutassuk meg, hogy mi az a különlegesség, ami Mözsre jellemző.
Mennyire lelkesek a fiatal asszonyok, vagy akár az unokák, tehát a fiatal tini lányok, mennyire veszik át ezeket a szokásokat, beállnak-e nagymama mellé a konyhába, mert ilyenkor ez a félő, hogy ajaj, nincs aki megtanulja, akkor elveszik a hagyomány, elveszik az íz.
Hát én büszke vagyok arra, hogy a lányaim azért ezt úgy ápolgatják velem együtt, és az unokák is nagyon szeretik, sőt, hát szoktak is segíteni, és nagyon szeretik megenni.
Hát az biztos. Hát nagyon szépen köszönjük Olaszár Ferenc névának, hogy a Mözsi Német Nemzetiségi Klub tevékenységéről, a német nemzetiségi hagyományokról beszélt itt az Országjáró műsorában, és a Kossuth Rádió Facebook oldalát holnap értemes lesz megnézni. Köszönjük, hogy itt járt.
Köszönöm a lehetőséget.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Kitolós fánkról, vagy kituló fánkról volt az előbbiekben szó, itt az Éva mondta, nem is egészen jegyeztem meg, csak a neve úgy jól hangzott. Hát nem tudom, hogy ilyen készül-e egy cukrász műhelyben manapság, de ennek is utána jár Domokos István.
Hasonló dolgok készülnek, például Magyarország beiglije, vagy a szakma sztárjairól tudunk itt beszámolni a folytatásban, mert hogy érkezett hozzánk Fazekasné Bot Anikó, a Bot cukrászda tulajdonosa, egyébként a cukrászdában duális képzés is folyik, és Anikó büszkén mesélte, hogy nemrég ugye a szakmasztárga versenyén is ott voltak, és hát igen szép eredménnyel végeztek, és ez így van évről évre. Most mi volt? Milyen helyezést sikerült elérni ott?
Igen, most ezüstérmet hoztunk el a Szakmasztár Fesztiválról. Cirkusz kategóriában volt kiírva a versenykiírás, ahol egy dísztortát, artisztikát kellett készíteni, és kétféle desszertet, és egy muffint, amit mindegyiket a cirkusz kategóriába a díszítésbe kellett díszíteni.
Artisztikáról beszélgetünk, ez volt a téma is, mibe kellett mit faragni?
Csokoládé szobrot készített a tanulóm, és...
Csoki tömböt képzelünk el, és kifaragta szépen késsel?
Nem, hanem egyedileg készíti, és úgy állítja össze a csokoládé szobor elemeket. Elkészíti, akár sablomba kiönti, akár kézzel elkészíti, és utána építi össze a szobrot.
És akkor, mikor elkészült, akkor milyen volt a látvány?
Hát ő egy nagy cirkuszi mutatványt, egy zsonglőröző elefántot tett egy nagy körhintának a tetejére, ahol a körhintán ugye a lovak voltak körbe, és a tetején pedig egy nagy, hatalmas csokoládé gömböt tartotta az elefánt az ormányán, mintha zsonglőrözne. Ugye is itt előfordult több technika is, mert öntött is, és például a bombont is rendesen megfestette a bombon formát, és abból, ahogy a bombon formába elkészítette a gömböt, egy nagy csokoládé festett labda lett belőle.
Aki ilyet tud, az már a cukrászatról, a szakmáról, szinte mindent, hogy tudnia kell.
Igen, aki ide eljut, az már ugye előtt egy interaktív versenyen részt vesz, ugye ott már egy elmélettel tovább jutott, utána Budapesten volt egy elődöntő, ott is kellett háromféle desszertet készíteni és egy díszmunkát. Ugye itt a millennium 150 éves évfordulója volt a téma, és aki ott tovább jutott, annak már megvolt a bizonyítványa, tehát ő már egy végzett cukrász jelentett, és utána pedig van lehetőség erre a Szakmasztár Fesztiválra, ha valaki bevállalja és tovább megy, és akkor ezen részt vesz, akkor egy újabb megmérettetéssel a szakmasztáron is versenyezhet.
Aki mondjuk a szakmasztár versenyen helyezést ér el, az akár önállóan is megállja, mert gondolom a pályán a helyét. Én legalábbis azt hiszem.
Teljesen önállóan dolgozni, tudóképes a műhelymunkát irányítani, akár már ugye másokkal együtt dolgozni is, ugye, és minden feladatot el tud végezni, megbízható, és minőségi munkát végez.
És Anikó hogyan lett cukrász? Akkor még nem is volt szakmasztárja verseny.
Nem volt. Hát az édesapám mindig fagylatgépeket szerelt, ő járt az országba, vagy a megyében mindenhol fagyigépeket készített is, és szerelt is, és én mindig mentem vele mindenhova. Mondhatom, Dunaföldváron a tótéknál nyöltem fel a fiaival együtt, fagyiztunk, amíg az apukám fagyigépet
szerelt. Nagyon ismert cukrászda.
Igen, nagyon nagy barátaink, és így meglett a már gyerekként beszívtam a műhely munkát.
Ezt az édes magát. Életet.
Így van, az cukrászda illatát, és így lettem cukrász én is.
És édességből, cukrászatból, vagy süteményből pontosabban mi az, ami a kedvenc, a legjobban szeret?
Hát én a karamell kedvencem, úgyhogy a karamell tortát, vagy karamell fagylaltot, ugye főzünk fagylaltot is, ott is a karamell, de egyébként meg a músszok, meg a realisztikus gyümölcsök, ami most a nagyon nagy divat lett, a dubai csokoládé, tehát ezek, amik így mindig felkapottak. Hagyományos süteményeket is készítünk, de mindig készítünk újakat, és haladunk úgy. úgymond a divattal is.
És a divattal haladnak, de a múltba is visszatérnek, mert ugye az ország beiglie, Magyarország beiglie versenyen is ott vannak, és mindig jó helyezést értek el, aztán a második helyezés az mindig szinte megvolt. Itt a tradicionális ízeket kell megőrizni ebben a versenyben, vagy itt mi az, ami, vagy van valami szabadság is, ami hozzá tudnak tenni?
Mindig figyelni kell rá, hogy a magyar élelmiszer törvényeknek megfelelően csak amit tartalmazhat egy beigli, csak az lehet benne. Az nyilván az, hogy én mennyire ízesítem, vagy mennyire teszek egy kis citromot, vagy a mézzel, vagy bármivel ízesítem, az attól függ, ugye, hogy jó legyen.
És itt a tolnaiak, van cukrászdájuk is, mi az, amit legjobban kedvelnek önöknél? Mi fogy legjobban?
Hát én azt gondolom a dobostorta, az őrségzöld aranyatorta, vagy egyáltalán a realisztikus gyümölcsök, musszok.
Nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen, vendégünk volt Fazekasné Botanikó.
Kettő van Tolnán, ha nem kérdés, ha ünnepnap van, ha vendég érkezik, akkor biztos, hogy jóféle tolnai halászlé kerül az asztalra, de hogy milyen halból készül és kerül-e bele tészta is, ez kiderül mindjárt, mint az is, hogy mi kerül itt Tolnán az országjáró kincses ládába. Tartsanak ma is velünk, Tolna értékeiről, érdekes embereiről beszélgetünk ma az országjáróban egész negyed hatig, folytatjuk a kalandozást, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Több embert is előállítottak tegnap este Budapesten a Bajnokok Ligája döntője előtt. Mások mellett két portugál és egy brit férfi verekedett össze, egy brit férfi pedig egy parkoló autót rongált meg. A 7. kerületi Király utcában éjfél után egy szurkolói csoport füstgyertyákat gyújtott meg és dobált. Többen összeverekedtek. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás. A gyermekvédelemben nevelkedő 7 gyermek is megtekintheti a Bajnokok Ligája döntőjét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, az UEFA adta a kormánynak a jegyeket. A Paris Saint-Germain Arsenal BL döntőt 18 órától rendezik meg a Puskás Arénában Budapesten. Összeütközött egy személyvonat és egy kis teherautó Budapesten, a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon, egy vasúti átjáróban. A helyszínelés már befejeződött, a menetrend szerinti forgalom fokozatosan állhat helyre, az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonalon. A tegnapi dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. A Galaci lakásba egy orosz drón csapódott be. Nikus Ordán államfő szerint az ukrán légvédelem találta el a pilóta nélküli repülőt, amely egy lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, 2 megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Az incidens miatt Románia bezáratta Oroszország konstancai főkonzulátusát. Vlagyimir Putyin úgy reagált, Moszkva kész az objektív vizsgálatra, ha a Románia átadja a szerkezet roncsait. Itthon marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. Napközben általában 26-31, este 16-24 fok lesz.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban. Országjáró kincses láda. Értékek az utókornak.
Az Országjáró Kincses Láda már 8. éve járja velünk az országot, mindenhova visszük magunkkal, mert szeretnénk összegyűjteni azokat a kincseket, szellemi és valóságos értelemben is, amelyre az adott település, ahol megfordulunk, büszke, és szeretné, hogy az Országjáró Kincses Ládával a következő állomás helyünkre is elutazzon velünk, és ott egy kicsit beszéljen arról a településről, ahonnan érkezett. Az Országjáró talán emlékeznek, múlt szombaton a 26. Kevi Juhász Fesztivál helyszínéről, Turkevéről jelentkezett, és Turkevén a fazekasság komoly hagyományokkal bír, és egy olyan plakett került az Országjáró kincsesládába, amelyen Turkeve hagyományos épületei mesélnek a Redemptus Nagykun település múltjáról. Szóval erre a plakettre vigyáztunk az elmúlt héten, ezt a kincset hoztuk most el ide Tolnára, amit kollégám Domokos István már is átad.
Az Országjáró kincses ládába egy kékfestő kerül, és elhozta ezt nekünk Horváth Balázs, aki a népművészet mestere kékfestésben, mesterember, bár ezt bátortalanul mondta. Sokadik generációs mesteremberek önök, ugye kékfestésben hanyadik?
7. generáció vagyok én, meg a feleségem, a szüleim a 6. Igazából ez a mestercím csak annyi, hogy apa a népművészet mestere címet elnyerte tavaly vagy tavaly előtt. Én a népművészet népiparművész vagyok.
Igazából. Balázs is ugye kékfestőbe érkezett, kékfestő inget visel.
Igen, igen, természetesen hordjuk is, meg próbálunk olyan termékeket készíteni, amit úgy a mai emberek is szívesen hordanak, viselnek, hogy ezzel is életben tartsuk a hagyományt.
Hagyományt életben tartani, meg tovább éltetni, ez ugye a viseletben fontos, de mennyire vevők erre az emberek?
Hát szerencsére nincs okunk panaszkodni, de tényleg minden évben próbálunk megújulni, új termékeket kitalálni, új alapanyagokkal dolgozni, tehát akár említhetem, hogy sejem sálakat is készítünk, most elkezdtünk cipővel is foglalkozni, meg különbözőféle alapanyagok, pólóanyag, tehát hogy haladni kicsit, hogy nem csak ez a, nem maradjon meg csak ez a klasszikus vászon, mint kékfestő, hanem ezzel a technológiával igenis mindenféle természetes anyagot elő tudunk állítani.
Hát a fiatalabb generációt is megcélozzák, és ahogy nézem itt a divatipart, azért a kékfestő is, meg sok más népi motivum azért ott van, belecsempészik a tervezők. Így van ez a kékfestőnél is, gondolom akkor.
Igen, sajnos ez nem akarok ebbe belemenni, nem mindig jó irányba megy el, mert sok ilyen, amikor csak a mintára törekszenek, hogy hasonló népi minta legyen, az tehát semmi köze a technológiához
hát sokszor. Igen, mert az már csak ott stilizálva jelenik meg találva, nyomokban.
Igen, igazából ez a kékfestő minta is egy nehéz ügy, mert ezek a régi mintafák dolgozunk, tehát ezek ilyen több mint 100 éves mintafák, ezek virágminták, levélminták, de maga a kékfestő attól kékfestő, hogy ezzel az eljárással készül.
Hogyan készül? Indigóval?
Igen, indigóval festünk, meg egy hosszú folyamat igazából. Maga a lényege, hogy egy ilyen védőréteget mintázunk a fehér anyagokra, és utána megfestjük indigóval. És ezt a védőréteget ilyen ecetes vízzel kimossuk, tehát maga az alapanyag fehér, és a fehérre mintázunk, utána festünk, és ott marad fehér, ahol megmintáztuk. Tehát ez egy ilyen rezerv eljárásnak hívják, nem direktben nyomjuk rá a fehéret a kékre.
És milyen az alapanyag, a vászon, amire készül? De hát sejemre is persze, de a vászon az milyen?
Főleg pamutvászon, de működik lemvászonra, kendervászonra, tehát a lényeg, hogy természetes anyag legyen, tehát ilyen műszálakat nem tudunk festeni, tehát mindenféle természetes anyaggal működik ez az eljárás igazából.
És ha visszamegyünk ugye 6-7 generációt 200 évre a család első tagjához, róla mit kell tudni, milyen kékvestő volt ő, vagy miért kezdték el annak idején? Mi maradt fönt itt a legendáriumban?
Hát igazából nehéz, mert sajnos túl sok ilyen feljegyzésünk, meg infónk nincs. Annyit tudunk, hogy Kintner András nevű kékfestő alapított 1810-ben a műhelyt. Találtunk ilyen régi térképeket, tehát ugyanúgy nézett ki a ház, a telek, mint most, tehát ott volt a műhely. Ez folyamatosan épült, egyre nagyobb lett, kezdődött egy kisebb műhely, és akkor így kicsit bővült folyamatosan az évek során, vagy évtizedek során.
Az Országjáró kincses ládába is hozott egy kincset, amit a műsor következő helyszínére viszünk. Mi lesz? Ez itt van a kezében, kékfestő, gondolom.
Igen, kékfestőt osztom mindenképpen. Ez egy kis futóterítő. Ez egy kedvelt termékünk is, meg egy ilyen erősebb, kicsit ilyen, ez ilyen fa mintát hoztam. Ez egy nagyon-nagyon régi minta. Úgyhogy ez egy tradicionális termék, nagyon ezek a terítők, tehát ez mindig is az egyik alapterméke volt így a kékfestőknek a méteráru mellett igazából.
De kik rendelik meg, kik vásárolnak ehhez hasonlóféle dolgokat, mondjuk kékfestőből terítőt?
Igazából minden korosztály, tehát nincs ez annyira, tehát nem olyan kötött, hogy csak az idős korosztály, igazából mindenki, hál' Istennek manapság az elég sokan szeretnének egyedi terméket vásárolni, nem csak ezeket a tömeggyártott dolgokat, ezért úgy tényleg minden korosztály, minden típusú ember, igazából nincs így kötve.
A kékfestő az kék, alapból megvan, de a mintázat az fontos, hogy önök is újítanak, próbálnak újat belevinni, új mintavilágot?
Igazából nem, a régi mintákkal dolgozunk, körülbelül 5-600 ilyen régi fa minta fánk van, és ezeket szeretnénk is megtartani, hogy ezek a hagyományos családi minták, mert ez minden családnak egyedi mintakincse van, és ezek a mi családunk öröksége igazából, tehát nekünk ezek a mintáink, tehát mi azokkal szeretnénk dolgozni.
És így a nagyvilágba is el tudnak jutni a kékfestőjükkel?
Igen, sok emberrel találkozunk, így vásárokba járunk, Ausztriába is például, ott akár egy karácsonyi vásár, rengeteg náció, ez is különböző emberrel, nációi emberrel találkozunk, tehát különböző országokból jönnek mindenfelé, és sokan, tehát sok mindenhol úgy megvan, aki szereti, meg kedveli.
És ön, Balázs, miért maradt meg ennél? Miért akart ön a hetedik generáció lenni, és továbbra is kékfestéssel foglalkozni, nem pedig más bármivel?
Hát igazából ez nekem így kialakult, így elvégeztem az iskolákat, egyetemet.
Belenőtt?
Igen, ugye folyamatosan jártam föl, nyilván segítettem, meg mindig mentem, amikor kellett. Nem mondom, hogy mindig ez volt a kedvenc elfoglaltságom, hogy hajnali 4-kor fölmenni a műhelybe, de úgy mindig úgy próbáltam beletanulni a dolgokba. Aztán megismerkedtem feleségemmel, ő teljesen beleszeretett ebbe a szakmába, és akkor úgy együtt igazából, akkor már nem is volt kérdés, hogy együtt akkor visszük tovább.
De miért szerethető ez a szakma?
Hát igazából ennek a szépsége az is, hogy egy családon belül megy tovább, tehát a szüleimmel együtt tudtunk dolgozni, tanultam tőlük, vagy a mai napig folyamatosan tanulunk. Meg hát mégis egy értéket képviselünk, tehát hogy létrehozunk igazából valamit, egy fehér anyagból egy szép terméket, vagy tehát ez egy nagyon szép dolog, mondjuk annyi, hogy ez csak úgy lehet csinálni, hogy az ember szereti is. Tehát ezt így kényszerből én sem csináltam volna, csak azért, hogy menjen tovább a dolog, max ilyen hobbi szinten, de így főállásként ezt tényleg szeretni kell, ezt a dolgot.
Mondta, hogy több száz mintájuk valamit ugye a kékfestőre nyomnak. Az mitől függ, hogy éppen mondjuk adott időszakban milyen mintát használnak?
Nagyjából tudjuk, hogy az emberek is mit keresnek, általában ezen kis virágmintánk nagyon kedvelt.
Most ez a divat?
Nem is a divat, ez úgy, inkább az van az emberek fejében, hogy az az igazi kékfestő. Szoktuk nekik magyarázni, nem csak az, de hogy az van, hogy az emberek fejében. Meg ez attól is függ, hogy ki mit szeret, például anya is sokszor más mintákat használ, feleségem is, nagynéném is más mintákat szokott nyomni. Kinek mi áll jobban kézre, mert ezek az ilyen nehéz mintafák, tehát ettől is függ. Meg úgy látjuk ilyen az emberek, hogy miket keresnek.
Szóval, hallgatom, akkor az egész család kékfestéssel foglalkozik, mert mondja, hogy az egész rokonság ezzel foglalkozik?
Hát igen, hát ugye úgy, hogy a szüleim ketten, én, a feleségem is, én, meg nagynéném most így pár évvel ezelőtt így elkezdett beletanulni, úgyhogy most már ő is nagyon sokat mintáz, meg csinálja.
És hogyha egy mondattal a beszélgetésünk végén kéne a kékfestőről valamit megfogalmazni, akkor milyen mondat jut eszébe?
Hát ez egy jó kérdés. Hát igazából ez egy hagyományőrző életforma, ha szabad így fogalmazni, vagy lehet így fogalmazni. Ez tényleg így egy életvitel, egy szerelem is igazából, hogy ez csak úgy lehet csinálni, úgyhogy így ez jutott hirtelen eszembe.
És lesz egy 8. generáció?
Igen, van is 8. generáció, az, hogy kékfestők lesznek, az majd kiderül, reméljük, hogy beleszeretnek ők is.
Köszönjük szépen, legyen így.
Köszönöm szépen.
Tájak, ízek, emberek a szombat délelőttbe.
A folytatásban a hanghullámok segítségével egy kicsit belekóstolunk a hullámok adta kincsbe, a halba, ami itt bizony Tolnán nagyon sokszor kerül az asztalra. Tóth Balázs érkezett meg hozzánk, azt mondta magáról, hogy a halászlé szerelmese. Mióta főz halászlevet?
Hát amióta az eszemet tudom, szerintem ilyen 16 éves koromban volt az első, amikor önállóan főztem, és azóta ez megmaradt, ez a szenvedély, és minden hónapban legalább egyszer, de inkább többször.
Azt mondják, hogy ha ünnepnap van, ha vendég érkezik Tolnán a házhoz, akkor biztos, hogy halászlé kerül az asztalhoz. Ez tényleg így van?
Tartjuk ezt a szokást, igen, mi nagyra értékeljük ezt a tolnai halászlevünket, ami a bajai halnak, nem tudom, egy leágazása, vagy ugyanarra a polcra raknám. Szeretjük ezt, és szeretjük a vendéget ezzel várni, társaságokba ezt fogyasztani.
A bajaiakat emlegette, akkor hasonlóképpen a tolnai is mondjuk gyufatésztával készül?
Igen, házi gyufatésztával szoktuk enni, és halhússal.
És milyen halból jó a tolnai halászlé?
Általában ponty az alapanyag, de szeretünk mellé kárászt, törpeharcsát, harcsát tenni, és a belsőségét természetesen a halnak.
És akkor ezt passzírozzák, vagy egyszerűen egészben főzik? Tehát hogyan készül a jó tolnai halászlé?
Passzírozva semmiképpen, egybe rakjuk fel az egészet. Tehát egy pörköltet egybe rakjuk oda, és úgy főzzük meg.
Az a hír járja, hogy ön többször nyert is itt a helyi halászléfőző versenyeken. Mi a titka? Mitől lesz az ön halászleve jobb, a legjobb, a zsűrinek a legkedvesebb?
Én úgy gondolom, hogy a fa, hogy fával főzzük, tehát a 6,5 éves kislányom még nem evett tőlem gázzal főzött halászlevet. Én a fára esküszöm, azon belül is a fűzre, vörös fűzre, amitől jobb lesz, jobb a hőértéke, puha fa, és ad egy olyan füstös ízt az egész halászlének, ami kiemeli a többi közül, én úgy gondolom.
Én, mint most édesanyja, egy pillanatra úgy elgondolkodtam, hogy vajon merném engedni, hogy a gyermekem halászlevet egyen, mert ugye a szálkától való félelem, az minden anyukába ott van. Hát önöknél ez hogy van? Előbb megnézi, átnézegeti a halat, vagy anya ott ül a kislány mellett, és akkor azért figyeli minden mozdulatát?
Hát a hal levet, ott nincs szálka, azt teheti, és én úgy emlékszem, hogy már ilyen egy éves korában adtunk neki levet. A hús pedig természetesen mi átnézzük, de most már olyan ügyes, hogy ő is tudja szálkázni magának a halhúst.
Igazi tolnai leány, kislány tanulja meg a halászlevet enni, na meg majd idővel főzni, érdeklődik, vagy még egyelőre csak kóstol?
Igen, versenyeken már úgy szoktunk indulni, hogy közösen főzünk. Igen, szeret segíteni nekem, és szereti, ha ott van minden ilyen versenyen ő is, és velem lehet.
Hát önök pedig nagy erőkkel és lendülettel ápolják a halászléfőzés tudományát, meg ennek szeretetét, mert hogy egy fesztivált is szerveznek most már jó ideje, ahol jóféle tolnai halászlevet kóstolhatnak az érdeklődők.
Igen, Faddomboriban az Altaripa halfőző versenyt kettő barátommal megkaptuk körülbelül 10 éve. Ez a 39. Altaripa lesz, és mi 10 éve csináljuk ezt a rendezvényt. Ez annyit jelent, hogy 350 halat szerető ember oda kiköltözik 3 napra a Dunapartra, és ott nomád körülmények között teljesen jó el vagyunk, és halat főzünk. És szombati napon van egy halfőző verseny.
És akkor egymás zsűrizik, vagy azért van kívülálló személy, aki eldönti, hogy kié a legjobb halászlé?
Igen, ez minden évben egy érdekes kérdés, hogy
mindenki mennyire, jó, persze.
Mennyire bunda, de igen, kívülálló zsűrit hozunk, és teljesen elkülönítve szokták ezt zsűrizni, úgyhogy a bunda fel sem merüljön itt ezen a rendezvényen.
Szokott főzni, vagy átengedi most már a lehetőséget, a nyerés lehetőségét a barátoknak?
Szoktunk főzni, persze, ez egy nagyon nagy presztízs, hogy ezt a főzőversenyt kinyerte meg, hányszor nyerte meg, és ez számunkra nagy dolog.
Biztos vagyok benne, hogy így van, meg hát nagyon jó alkalom arra, hogy megszeressük a halászlevet. Hát az idei mikor lesz az idei Alparipa halfőző fesztivál?
Július 25-én. Ezt mindig úgy szoktuk mondani, aki kérdezi, hogy Magdolna naphoz legközelebbi szombati nap.
Akkor a Magdolna naphoz legközelebbi szombati napon Domboriban a helyünk, és hát ön biztos, hogy ott lesz. Nagyon szépen köszönjük Tóth Balázsnak, hogy a tolnai halászlé titkát elmesélte, és a tolnai halászlé kóstolása után akkor akár egy finom kortyolhatunk is, egy finom gyümölcs nedűt, méghozzá Domokos István kideríti ennek titkát.
Kiderítjük a titkot, még pedig Rózsa Sándor érkezett hozzánk, aki saját maga házilag is készít jó nedűt, pálinkát főz, kisüsti módon, saját gyümölcsből, és minden úgy kezdődött, hogy mit kezdjünk azzal a sok körtével, igaz?
Így van, úgy kezdődött, hogy 1997-ben költöztünk egy nagyobb családi házban, aminek a kertjében volt néhány öreg gyümölcsfa, és egy ideig megettük, ami volt, de mindig volt fölösleg, és hát egy idő után azon gondolkodtunk, hogy mi legyen vele, és akkor elkezdtem ezt a pálinka dolgot elhatározni.
De lehetett volna abban mondjuk körtebefőt is.
Volt, az is lett belőle, de olyan sok volt, hogy egyszerűen a fölöslege már nem tudtuk, elosztogattuk a szomszédoknak, stb., de annyi volt, hogy sajnos elrohadt a nagy rész a fa alatt, és utána azt mondtam, hogy hát ez nem lesz így jó, és akkor utána elkezdtem ezeket a gyümölcsöket feldolgozni. Először vérfőzdébe vittem, és egy-két év után, mikor már úgy nagyobb mennyiség lett, akkor azt gondoltam, hogy akkor saját lábomra állok, és akkor vettem egy főzőt, és akkor elkezdtem főzni.
De... Ez egy ilyen jó kikapcsolódás, és ugye szórakozás, hobbi, kísérletezés, időtöltés, azért valljuk be, ön is már nyugdíjas korú, úgyhogy meg hát ebből a jó pálinkából, amit saját maga elkészít, még a barátoknak is juthat.
Abszolút, hát igyekszem a körülöttem levő barátokat, ismerősöket azért ellátni, és senki nem panaszkodott még, hogy valami rosszat kapott volna.
És akkor most a kertben hogy látja, hogy a gyümölcsök hogy alakulnak? Most már azért, hogy látszod is, sőt, hát a körtefája van, akkor már akár van ilyen kis újnyi körte is.
Abszolút. Hála Istennek, itt Tolnán legalábbis az idei év elég jól alakul, nem volt fagy, mert eddig az elmúlt 5 évben a sárga barack mindig elfagyott, tehát elég rossz volt a helyzet, de idén, hála Isten, úgy néz ki, hogy minden gyümölcsből elég szépen mutatkozik, legyen az a cseresznyétől a medgyen át, a szilván keresztül a körtéig, almáig, tehát én azt gondolom, hogy idén, aki, remélem, hogy az árak se lesznek túl magasak, és idén lesz annyi gyümölcs, hogy akár befőtnek, lekvárnak, de még pálinkának is jut a kertekből.
Hát, hogyha otthon a felesége nem főzi be?
Hát reméljük, hogy nem. Hál' Istennek ő támogat ebbe a dologba, és köszönöm is érte, hogy a sok időt, amit a pálinka főzéssel töltök, azt tőle veszem el, de hát megértő, mert örül a sikereimnek, mert hál' Istennek néha az is van.
De ahhoz, hogy palackba zárjuk a gyümölcsöt ilyenféle formában, vagy pálinka formájában, azért oda kell a gondos gazda, meg hosszú időbezet. Szóval itt a kertben ott kell lenni, nézni a fát, gondozni a fát, nehogy Isten, arról van szó, akkor permetezni. És tehát, sőt, most lehet, hogy még locsolni is kell a fát, mert egyébként nem lesz termés.
Igen, sajnos, hát az időjárás az főleg idén, meg az utóbbi években már olyan, hogy normális kertekben, ha szép dísznövényeket akarunk, vagy gyümölcsfákat, vagy bármit, azt öntözés nélkül nagyon nehéz megoldani. Kiskertekben ez még rendben van, hát nagyobb területeken ott azért nagy a gond, hogyha ilyen nagy 35-40 fokok vannak, de sajnos ezzel nem lehet mit tenni, változok az éghajlat, az ember próbál olyan gyümölcsöket, növényeket telepíteni, ami jobban bírja ezt a szárazabb.
De például mondjunk jó példát, ha ki hallja itt a beszélgetésünket, mert hogy a gyümölcsből jóféle pálinkát lehet főzni, akkor milyen gyümölcsfát ültessen, hogy annak legyen majd valamikor valóban gyümölcse?
Hát ízlések és pofonok különbözőek, bármilyen gyümölcsfát lehet ült, de amit biztos, hogy ajánlok,
mindent kibír, rezisztens, bírja az éghajlatot.
Füge. Aki fügét ültet, az biztos, hogy nem fog kiszáradni, és ha szereti, mert azért megosztó, nem mindenki szereti. De
hát a füge az egy nagyon jó gyógyító hatású is.
Így van, tehát abból pálinkát is lehet főzni, de blackwart is, bármit, tehát hosszú távon azt mondom, hogy ha a klíma ilyen lesz, akkor a füge az biztos, hogy mindent bír. Hát ezen kívül a többi gyümölcsfát is meg lehet próbálni. Talán még a sárga barack is nem annyira kényes, őszi barack, de például ilyen bogyós gyümölcsöket már nem biztos, hogy nagyon mondanám, hogy málnát, vagy szedret, vagy ribizlét ültessenek.
Merkenyéből is jut eszembe, csak zárójában is főzött pálinkát.
Így, ahogy van, az egyik kedvenc pálinkám a fekete merkenyéből készült, ami egy bogyós gyümölcs, és rendkívül különleges íze van, egészen a mandulás, mákos jellegű, kicsit megosztó, de nagyon-nagyon érdekes.
Hát igen, mert ebből sok kell, és kevés lesz belőle a pálinka.
Igen, és kevés a cukorfoka ezeknek a bogyós gyümölcsöknek. Tehát ebből, ha sok is van, akkor is kevés lesz a pálinka, tehát ezért borzasztó drágák.
És akkor most bíztatunk mindenkit, hogy irány a kertbe, nézze meg, hogy hová lehet ültetni egy-két fát, mert annak meg lesz a hozadéka, ha más nem, jó levegőn van és egy kicsit dolgozik.
Így van, hát a faültetés az nagyon fontos, gyümölcsfa az mindig jó, árnyékot is ad, gyümölcsöt is ad, szép a lombszíne, tehát a kertet is díszíti, tehát azt mondom, hogy ültessünk minél több fát, aki ízlése szerint, amit szeret, és csak az a baj, hogyha 10-15 évet kell várni, míg a termés megjön.
Jó munkához idő kell, de itt a beszélgetésünk végén kérdezem én, hogy virtuálisan, így képletesen milyen pálinkájával kocincsunk az országjáró hallgatóinak egészségére.
Hát én most ajánlom, mert volt Tolnán egy pálinka verseny, és ott sikerült, az én pálinkám nyerte a város pálinkája címet. Én azt ajánlom, hogy az írsai Olivier szőlőpárlatból készült pálinka, ami Tolnaváros legjobb pálinkája lett. Én azt ajánlanám, hogy ezt szívesen ajánlom kóstolásra bárkinek.
Legyen így, köszönjük szépen, vendégünk volt Rózsa Sándor, és nem Szeged környékéről, hanem onnan is.
A szüleim debreceniek.
Debrecenből érkezett. Minden jót, és ön meg most itt tolnai, de Rózsa Sándor néven, ilyen történelmi név. Köszönjük szépen, minden jót!
Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
Mai játékkérdésünk így hangzott, milyen néven alapítottak katonai erődítményt és kikötőt a rómaiak a mai Tolna területén. Sokan tudták a választ, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, először a nevét árulja el nekünk.
Jó napot kívánok, Ács Károly vagyok.
Károly, hát mi a megfejtés?
Alta Ripa.
Nagyon jó, köszönjük szépen, Alta Ripa, ez volt a helyes megfejtés, nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk, és gratulálok, hamarosan vendéglátóink ajándékát kapja majd.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
És a folytatásban most akkor még egy kis muzsika, így az országjáró végére. Tilman József érkezett meg hozzánk egy csodálatos hangszerrel, egy gyönyörű harmonika van ön előtt, és amire én rácsodálkoztam, hogy még a billentyűk is gyöngyházberakásúak. Hát ezzel aztán büszkén muzsikálhat.
Igen, köszönöm szépen, üdvözlöm a rádióhallgatókat. Igen, büszkén használom ezt a hangszert, és ez egy olasz manufaktúrának a terméke, amit nagyon-nagyon örömmel használok, és
lelkesen muzsikára. Egyébként a harmonikázást az kitől tanulta? Nagypapa harmonikázott valamikor, ugye a mözsi német nemzetiség estjein is fellép, tehát arra gondolok, hogy lehet, hogy a nagypapától tanulta a mesterséget.
Nem, 10 éves koromban tanultam, vagy kezdtem el játszani, és egy rokonomtól tanultam meg az alapokat, és utána leraktam a vizsgát is. Így a táncsoport révén jobban belekerültem a német vonalba, és azóta rendületlenül követem.
Na és akkor nekünk is fog muzsikálni, úgyhogy hallgatni fogjuk önt. Tilman József harmonikázik nekünk itt az országjáró végén. Nekem pedig annyi időm maradt már csak, hogy elköszönjek. A Kossuth Rádió délután 14:30-tól az országjáróban visszacsalogatja önöket ide, Tolnára. Hallgassanak majd akkor is minket is. Tilman József pedig addig harmonikázik nekünk.